Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében, és a mai alkalommal a sorozatot szeretném befejezni az atyaság témájával, a szellemi növekedés, és néhány gondolatot szeretnék megosztani erről az egész Bibliában elég sokat szereplő kifejezésről, és ami ebbe az egy órába úgy gondoltam, hogy belefér, annyit próbálok most átadni, és inkább egy ilyen betekintést, áttekintést szeretnék adni az atyai szolgálatról, hiszen, ahogy mondtam, elég sokrétű és elég gazdag ez a szolgálat, több típusú atyai szolgálat is van, és én most az apostoli atyaságról szeretnék egy picit beszélni, de egy jó része igaz lesz majd a többi atyaságra is, illetve zárójelbe jegyzem meg, hogy a nőtestvérek se érezzék magukat kihagyva, mert szellemi anyaság is van, tehát nagyon sok mindenben hasonló a férfiúi atyaságra, de majd a női szerepről is szeretnék majd néhány gondolatot megosztani. Alapigéül a 1. Korintusi levél 4. részéből szeretnék néhány igét felolvasni. Az 1. Korintusi levél 4. részéből és a 9-től a 17. versig. Tehát 1. Korintus 4:9-17. Pál apostol ezt írja. Mert úgy vélem, hogy az Isten minket, az apostolokat utolsókul állított, mint egy halálra szántakul, mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek. Mi bolondok Krisztusért, ti pedig bölcsek Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek, ti dicsőségesek, mi pedig gyalázatosak. Mindez idáig éheztünk is, szomjaztunk is, mezítelenkedtünk is, bántalmaztattunk is, bújdostunk is, fáradoztunk is, tulajdonkezünkkel munkálkodtunk, ha szidalommal illettek, jót kívántunk, ha háborúságot szenvedtünk, békességgel tűrjük. Ha gyalázatunk, könyörgünk, szinte a világ szemétjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanáig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek. Mert a 10 000 tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok. Mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban, az evangélium által. Kérlek azért titeket, legyetek az én követőim. Azért küldtem hozzátok Timóteust, ki nekem szeretett és hű fiam az Úrban, aki eszetekbe juttatja nektek az én utaimat a Krisztusban, amint mindenütt, minden gyülekezetben tanítok. Ugye a szellemérettség kapcsán láttuk a több lépcsős folyamatot, és most a atyasággal kapcsolatban az érettségnek úgymond a teljességére fogunk eljutni. Nagyon érdekes, hogy a Biblia ezt egy ilyen kiváltságos állapotnak tartja, amikor valaki a hitben túllép a felnőttkorúság, a férfiúságnak a határán, és eljut az atyai állapotba. Ezt onnan is lehet tudni, hogy amikor Pál apostol az előző alkalommal felolvasott igében olvashattuk, hogy míg mindnyájan eljutunk az érettségre, az atyaságra már sajnos nem mindenki tud eljutni, és igazából egy gyülekezet akkor egészséges, hogyha minél több olyan felnőtt életkorú keresztény van, aki szép lassan majd az idők folyamán átlép az atyaságnak az állapotába, és majd látni fogjuk, hogy miért van ennek nagy jelentősége, hogy generációkra, évtizedekre meghatározhatja egy-egy gyülekezetnek az életét, a szellemiségét, a gondolkodásmódját, a látását, a következő generációnak az Istennel való kapcsolatát, hogyha jó és biblikus atyai képeket és atyai mintákat látnak. Miért van szükség az atyaságra a Krisztus testében, illetve Isten népe körében? Elsősorban azért van rá szükség, mert egy korábban utaltam már rá, a Efézus levél 3. részében arról beszél a Szentírás, amikor Pál apostol imádkozik, hogy Istenről neveztetik minden nemzetség a Földön, és itt szó szerint az atyaság, a pátros kifejezés van, az atyaság szerepel, ez Istennek a teremtési modellje. Amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtette, és a földi teremtettségnél fogva, ugye a mennyben nincsen női szerep, a mennyben férfi szerepek vannak, de a földön a reprodukció miatt Isten létrehozza a női természetet, és amikor, ahogy mondtam, a szellemi atyákról beszélünk, akkor ugyanilyen módon a nők felé való szolgálatban a szellemi atyák is nagyon-nagyon nagy mértékben tudnak majd segíteni a fiatalabb lányoknak, illetve asszonyoknak, hogy hogyan tudnak a szolgálatban és az érettségben növekedni. És Isten azt szereti, és mindenkorban az volt a normális, hogy a földön legyenek olyan atyák, olyan atyai szívű és szellemű emberek, akik igazából az ő képviselői, az ő reprezentásai lesznek. Ha megnézitek a mózesi törvényeket, a mózesi törvényekben azt látjátok, hogy amikor a szülőkkel, az apákkal vagy az anyákkal szembeni vétket elkövetnek, ugyanolyan súlyú ítélet sújtja a izraelitát, mintha ugyanazt a bűnt az Istennel szemben követte volna el. Hajszál pontosan ugyanaz a büntetés, majd nézzétek meg, pontosan azért, mert a szülőket, az apákat és az anyákat Isten arra hívta el, hogy őt képviseljék, és őt bemutassák a gyermekeiknek, illetve a következő generációknak, vagy akár az unokáknak is. És ezért, amikor az atyasággal kapcsolatban bármilyen rendellenesség van a Földön, vagy az atyaság nincs rendben a Földön, akkor mindig megérkezik Istennek az ítélete. Nézzétek meg a Malakiás könyvének a végét, hogy fejeződik be, biztosan jól ismeritek, hogy mielőtt eljön az Úr és félelmetes napja, Isten elküldi Illés prófétát. És miért küldje? Hatalmas jeleket és csodákat tegyen, megmozgassa az egész földet, elpusztítsa az összes antikrisztusi sereget. Ezért küldi el? Nem. Miért küldi el? Hogy az apák szívét a fiakhoz, a fiak szívét pedig az atyákhoz fordítsa. Illés legfontosabb küldetése az lesz, hogy a végidőkben beálló totális generációs szakadékot, ami létrejön a Földön, az isteni módon egyesítse és helyreállítsa. Mert különben ítélet fog jönni. És ezt lehet látni a mai korban is, sokan nem látják ennek a szellemi hátterét, de az a sok nyomorúság, ami a Földön van, nem csak az emberi gyalóság és gonoszság miatt van, hanem azért, mert ezt az Isten atyai képet az emberek felcserélték egy teljesen más típusú értékrendre és egy teljesen más típusú gondolkodásmódra. A régi korokban az atyasság különösen a patriarkális korban magától értetődő volt, és itt most a biblikus atyai képről beszélek, nem a zsarnokoskodó, leuraló, asszonyt hülyére verő emberekről beszélek, hanem tényleg, amit a Biblia bemutat, a gondviselő, a szerető, az utódai életébe befektető, tehát a biblikus képről szeretnék beszélni. Amikor ezek jól működtek, akkor tényleg jól működött egy társadalom. Erre épült fel, ha a példabeszédek könyvét megnézitek, az izraeli társadalomban ennek nagyon nagy súlya és szerepe volt egyébként mind a mai napig. És amikor ezekbe bekövetkezett egy törés, különösen ugye a sötét középkornak, a zigájának a lerázása után, akkor jött a felhomályosodásnak az időszak, hogy mi mindent jobban tudunk, mint a Szentírás, jobban tudunk mindent, mint a papok meg a egyházatyák. És elkezdtek a különböző ideológiák és izmusok létrejönni, először az egyházzal szemben, majd pedig az egyháznak, illetve a bibliai tanításoknak az Isten képével szemben történt egy fellépés, és ma azt látjuk, hogy egy totális támadás van nem csak a bibliai családképpel szemben, hanem a bibliai identitású személyekkel szemben is, tehát mind a férfiak, mind a nőknek a képével egy teljesen degeneratív elváltozást hoztak létre, és ahogy mondtam többek között, ezért is van ítélet, és azt lehet látni, hogy a sátánnak az a célja, hogy nem csak a társadalomban, hanem a gyülekezetben is ez az apa kép, ez az atya modell, ez egy teljes mértékben gellert kapjon, és ez a fajta típusú atyaság, amit Isten majd látni fogjuk, hogy miért ilyen fontos, elhelyezett az egyházban és a társadalomban, ne tudjon megvalósulni. Ez a sátánnak a célja. És ehhez felhasznál különböző ideológiákat, felhasznál különböző izmusokat, elég csak a feminizmusra gondolni. A feminizmus ugye addig volt normális, amíg a nőnek a szerepét a maga helyén kezelte, és a nőknek is ki akarta harcolni azokat a dolgokat, például a választáshoz való jog, a tanuláshoz való jog, amik teljesen természetes dolgok, amit a Biblia sem tilt egyébként. Mikor lett démonizált a dolog? Amikor nem a nők mellett, hanem a férfiakkal szemben határozta meg az önazonosságát. Onnantól kezdve a feminizmus démonizálódott, és most ott tart, hogy a férfiakkal szemben állítja fel az ideológiáját, és teljes mértékben a férfiúnak ezt a fajta Istentől vett atyai mintázatát próbálja meg egy női dologra lecserélni. Ezt hívja a Biblia többek között Jézabel szellemének és az ég királynőjének a kultuszára, de most erről nem akarok részletesebben beszélni, csak hogy a mai korban megjelentek ezek az irányzatok, és hogyha megfigyelitek a nyugati társadalomban, amikor elindult ez az erózió és ez a folyamat a 1800-as évek közepétől és a végétől, illetve az emancipáció, onnantól lehet látni, hogy ez a nyugati egyházak jó részében elkezdik feladni ezt a bibliai típusú atyaságot, elkezdik feladni a bibliai típusú családképet és családmodellt, és most azt lehet látni, hogy nyugaton ki vannak ürülve a templomok és az egyházak. Mert nem voltak olyan egyház atyák, olyan gyülekezeti személyek, anyák, akik következő generációt fel tudták volna készíteni az Isten szerint való életre, és tovább tudták volna vinni a hitnek azt a generációját, amit ők korábban 80-100-200 évvel az őseitől kaptak. Ezért kell a gyülekezetben is mindig egy normális képpel rendelkezni az atyaságról, illetve annak a szerepéről, hogy Isten miért helyezte el. És azt is meg lehet figyelni, hogy a férfiakat pedig nem csak ezek által az ideológiák által bombázza a sátán, hanem a mai technológia révén a különböző szexuális bűnök kísértések által ki akarják őket billenteni az Istentől való elhívásból, és sajnos szomorú statisztika, hogy a sok keresztény szolgáló két területen bukik el gyakorlatilag, ha megnézzük az esetek 100%-át, az egyik a pénzügyi visszaélés, a sikkasztás, a másik pedig valamilyen szexuális elkülönstelenség. Ez a két dolog, ami leginkább meghatározza ma a férfiak elleni támadásnak a fókuszát, ezért jó felkészülni arra, hogy mit nézzünk, mit hallunk, mit olvasunk, kivel vagyunk közösségbe, meghúzni élesen a határokat. Ez nem bigottság, ez nem vallásosság, ez nem konzervativizmus, hanem a bibliai értékrendje szerint való gondolkodásmód. Ezt kell a szívünkbe erültetni, ezt kell elhelyezni, és ezekért kell harcolni. És pontosan, hogy ezek a dolgok bekövetkeztek, és a családmodell ennyire megromlott a világban. Nagyon sok olyan fiatal van, illetve mondjuk már éppen vagy fiatal házas, akik vagy apa nélküli családban nőnek fel, vagy az apa valamikor otthagyta a családot egy válás következtében, vagy éppen az apától szenvedtek el valamilyen bántalmazást vagy erőszakot. Egy olyan rossz torz istenképpen rendelkeznek, hogy amikor meg is térnek, és megismerik ugye a Bibliát, ismerik Jézus Krisztust, tudják a megváltást, szívükbe él az Úr, még szolgálják is az Urat, de van egy pont, ami után nem tudnak tovább menni. Van egy dolog, ami miatt Istennek ez a fajta atyai szeretete, amelyet a szívükbe át kéne élniük, meg kéne tapasztalniuk, hogy tudjanak növekedni, de mindig plafonizálódnak, na itt jönnek képbe a szellemi atyák a gyülekezetben. Ők fogják áthidalni majd azt a szakadékot, amit ez a törés létrehozott, annak az embernek az életében, aki nem látott egy biblikus apa képet, egy apa modellt, rengeteg sérülést szedett össze, ami megakadályozta őt abban, hogy tényleg Istent, mint atyát megismerje, elfogadja őt, mint Istent, meg elküldte Jézus, stb., hogy mondtam, ez rendben van az életébe, de egy ponton plafonizálódik az élete, és nem tudja átélni Istennek a szeretetét, Istennek a kegyelmét, sok mindent nem tud megtapasztalni, mert ott van benne egy rossz torz istenkép, mert egy apáról rossz mintát látott. De ha van egy szellemi atya a gyülekezetben, az nagyon sokba fog segíteni neki abban, egy jó szellemi atya van, aki képviselni fogja felé, hogy Isten hogyan látja őt, hogyan gondolkozik felőle, milyen érzései vannak Istennel vele kapcsolatban, és ez segíti ezeket a sebeket begyógyítani, segít helyreállni, és segít a növekedésben. Ezért is fontos többek között, hogy a gyülekezetben ilyen atyák legyenek, és látjuk a bibliai példát, és amikor Jézus eljön, testét lett Istenként, egy generáció életét meghatározta, hogy Istent hogy mutatta be? Mint atyát. A legtökéletesebb példa Jézus volt a szolgálatban, ezzel kapcsolatban, hogy a mennyei atyát hogyan mutatja be, hogyan reprezentálja, még akkor is mondjuk, mikor a templomból ki kellett tűzni az árusokat, vagy különböző olyan extrém dolgokat tett, amire sokan nem is gondolnak, akkor is Istennek ezt a fajta atya képét mutatta be a tanítványok nevelésében, a gondviselésében, illetve majd a szolgálatról való felkészítésben és kirendelésben. Éppen ezért, férfiak és anyák, fontos, hogy ez a cél legyen a szívünkben, ez a cél legyen előttünk, hogy váljunk biblikus módon atyákká és asszonyokká. Nehéz? Nehéz. De megéri? Nagyon megéri. Olyan mélységeit lehet átélni az Isten kegyelmének és megtapasztalásának a atyasággal kapcsolatban, amibe így beleolvasgattam az igébe, illetve tanulmányoztam, ahogy mondom, ki se tudtam meríteni ezt a rengeteg gazdagságot, ami benne van, hogy hihetetlen milyen gazdag áldások vannak azok számára, akik eljutnak erre az állapotra, és erre törekedni kell, hogy a férfiak ne a világi szórakozásban, a világi karrierépítésben, hanem az atyaságra törekedjenek. Mert az igazi siker a Biblia alapján ez. Amikor Jézus azt mondja majd, hogy jó van, hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Ez az igazi siker. A Biblia teljesen másképp beszél erről a dologról. Nézzétek meg Pál apostolt a felolvasott ige szakaszban. Ő a korintusiak atyának nevezi magát, mivel ő vezette őket Krisztushoz, ő hozta létre a gyülekezetet. A gyülekezet egy csomó jó dologgal rendelkezett, egy csomó dicsőséggel, örömmel, karizmákkal, szellemi dolgokkal, egy csomó minden jól működött, míg Pál apostolt üldözték, megverték, zaklatták, a világ látványosságát, szó szerint a színház kifejezés szerepel, hogy az apostoli szolgálat, és azért mondtam, hogy ez az apostoli atyaságról van szó, mert az apostoli atyák lesznek majd azok, akik a teljes életüket leteszik azokért, mint egy normális apa a családjáért, hogy a rájuk bízottakat, akiket ők Krisztushoz vezettek, azokat hitben érettségre vezessék. És ugye a szellemi atyaságnak is az egyik oldala lesz majd, amikor valaki által szellemi atyák által létrejönnek gyülekezetek, az apostoli típusú atyaság, illetve van olyan, amikor úgymond a fiúvá fogadás van, amikor szolgálat közben történik majd valakinek a támogatása és a segítése. Erről szeretnék majd egy picikét majd a későbbiekben beszélni. Nézzük az atyaság állapotáról néhány fontos dolgot, ami igazából az atyákat jellemzi. Az egyik az örökkévaló mélységes ismerete. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Isten és a Krisztusnak az ismerete nem egy eszköz, hogy valami nagy dolgot elérjünk, hanem maga a cél. Tehát a hitben atyáknak, vagy anyáknak az a legfontosabb titka és ismerete, hogy egy hihetetlen mély Isten ismerettel rendelkeznek. És ez nem egyik napról a másikra születik. Ahogy mondtam, ugye a hitben ifjaknál mi volt a kulcs? A szellemi harc, az éretteknél pedig, hogy megtanuljanak szellemben járni, az atyák pedig, akik már ebben a dologban nagyon jól mozognak, ő náluk már a kulcs azon lesz, hogy minél mélyebb és minél nagyobb megtapasztalásuk, ismeretük legyen az Istenről. A szolgálat is fontos számukra, de igazából a Krisztussal való közösség, az Atyával való közösség, ez az, ami meg fogja határozni majd a mindennapi életüket és a gondolkodásmódjukat. Ugye az 1 János 2.14-ben olvashatjuk is, hogy írtam néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Tehát az örökkévaló Istennek az ismerete, egy mély Isten ismeret jellemzi az atyákat, és ahogy mondtam, ez bizony elég sok időbe kerül. Ha most például Pál apostolat is megnézitek, akkor nagy valószínűséggel, mivel a Sanhedrinnek is a tagja volt, nagy valószínűséggel olyan Krisztus után 4-5 körül születik, és amikor megtér, akkor körülbelül 30 éves, és az első missziótnak a végén éri el körülbelül azt a 45 éves életkort, mint egy 15-18 éves hívő élet után, tehát körülbelül 2 évtized volt neki is, mire az atyasság állapotába úgy eljut, hogy írja ezt a korintusi levelet, és atyaként tud magára hivatkozni, mint akit Isten is erre méltatott. Hát ez nem egyik napról a másikra megyen, és ebben a fajta mélységes Isten ismeretben, majd fogok egy picit talán még beszélni erről, az elmúlt alkalommal utaltam már, hogy a szellemben való járás mennyire fontos, hogy az intuitív képességünk, az Istennel való kommunió vagy közösség, illetve a lelkiismeret hogyan tud összedolgozni, hogy ezt a fajta lelki állapotot, az atyaság állapotát el tudjuk érni. És hogy mondtam, mivel ez sok idő, ezért határozza meg egy férfinak, illetve egy nőnek is az életét, hogy mi az, amivel időt tölt, mi az, amivel időt fektet, mi az, amire időt szán, energiát szán, anyagiakat szán. Áron is megbeszél az alkalmakat, mert gonoszak. És lehet csodálkozni azon, hogy egy friss hívő, akár 4-5 év alatt is, ráver egy 15-20 éves hívőre szellemi lelki érettségben. Miért? Mert jó a gondolkodásmódja, jó tanítást kapott, és bölcsen használta fel az idejét, az energiáját, és dinamikusan tud növekedni az Isten ismeretben, a szolgálatban, a fiúságba való érésnek az állapotában, mert ahogy mondtam, bölcsen használja fel az időt. És ugye van még a Efézus 4.13, amiről az elején utaltam, hogy még mindannyian eljutunk a Krisztus ismeretével teljeskedő nagykor, életkornak a mértékére. Tehát ez az első és legfontosabb, az atyákat jellemzi, hogy egy hihetetlen mély Isten ismerettel rendelkeznek, és amikor egy ilyen emberrel beszélgetsz, akkor azt veszed észre, hogy vagy akár egy bizonyságot tesz, hogy olyan oldaláról mutatja be az Istent, amiről lehet, hogy még nem is hallottál. Olyan megtapasztalása van Istenről, amiben lehet, hogy éppen benne vagy, de nem tudod, hogy ebbe Isten hogyan tudna segíteni. Amikor egy ilyen szellemi emberrel, atyával beszélsz, vagy éppen bizonyságot tesz, az sokszor egy ilyen áttörést tud hozni az embernek az életébe. És sokszor én beszélgettem, az Úr megadta, hogy egy pár ilyen atyát ismerhettem, és nekem mindig egy óriási áldás volt, hogy csak ültem és hallgattam őket. Volt egy-két kérdésem, beszélgettünk, de az a mélységes, mély Isten ismeret, az a megtapasztalás, amit az eltelt évtizedek, 5-6-4 évtized alatt megtapasztalt és begyűjtött, az egy hihetetlen érték. Ez egy olyan talentum a gyülekezetben, amit nem szabad elásni velük együtt. Nem lehet eltemetni velük együtt. Élni kell vele. Ahogy mondtam, egy gyülekezet jólétét, sorsát, jövőjét döntő módon meghatározza, hogy ezek a szellemi atyák milyen befolyáshoz jutnak a gyülekezetben, és jó esetben nagyon jó irányba tudják előrevinni Istennek a dolgát és Istennek a munkáját. A másik a hitembere, mint Ábrahám örököse, ez is szintén lényeges és fontos dolog, hogy a szellemi atyák a szilárd, rendíthetetlen hitükről ismeretesek. A zsidókhoz írt levélben olvashatjuk az egyházi előjárójuk, az egyházi előjárókról, hogy mit kell csinálni, kövessék, nézzetek életük végére, és kövessétek a hitüket. Az életük vége, amikor véget ér, mikor lezárul, akkor lehet tudni, hogy tényleg a hitnemes harcát megharcolták-e, megfutottak-e a pályán, nem botlottak meg a célegyenesben, ahogy Pál apostol is írja, vagy nem szenvedtek a hitben hajótörést, mert ők Ábrahámnak, a hitatyának a szellemi örökösei. És ezt a fajta hitet képviselik, ezt a fajta hitet közvetítik, egy hihetetlenül erőteljes, dinamikus világot legyőző hit van bennük, ahogy korábban utaltam már rá, a hitnek 7 lépcsőfoka van a hit ajándékán kívül, és ezek tényleg eljutottak a világot legyőző hitig, ami a Krisztusban való hitet jelenti, és ezek a legmélyebb harcokon, hitkríziseken jutottak el odáig, hogy úgy tudunk rájuk tekinteni, hogy ő egy igazi hívő ember. Mert megharcolta azokat a harcokat, amelyek lehet, hogy én a tizedén nem tudtam volna keresztül menni, vagy megharcolni, de ő mégis sikerrel és győztesen tudott végigmenni rajta. És azt látjuk az életük végén. Nyitott könyv előttük az életük. Majd látni fogjuk a atyák néhány fontos dolgánál, majd azt is, hogy az ő életük így ki van terítve az emberek elé. Pál apostolt, ha megnézitek a Új Szövetségben, látjátok az apostoli atyaságnál, hogy ő leírja a harcait, küzdelmeit, félelmeit, leírja azt, hogy miket élt át, miket szenvedett, milyen nyomorúsága volt. Ma sok ember, aki magát apostolnak nevezi, a tizedét nem találom a bibliai leírásban, aminek ő nevezi magát. Semmi köze a bibliai apostolsághoz, ahogy ma sokan nevezik magukat. Teljesen eltérő az a kép, amit bemutatnak és reklámoznak a minisztriükkel, mint amit itt Pál apostol átélt, vagy ne is Pál apostolról beszéljünk, akár a egyháztörténelem nagyon sok ilyen híres apostoláról lehetne beszélni. Egyiknél se látom azt, amit ma sok magát apostolnak nevező ember mond és gondol magáról. Aztán szolgáló élet másokért, ez is szintén jellemző, hogy ahogy mondtam, a hitben való növekedésnél a gyermekkorból, hogy valaki majd az ifjúkorig lépjen, szépen el kell kezdeni átfordulni a szolgálat irányába, és nem az egoizmus felé kell törekedni, az óemberi természetet sürgősen le kell vetni. Az atyaság állapotánál viszont azt látjuk, hogy akik ebben az állapotban vannak, az atyák azok leteszik az életüket, leteszik a energiájukat, idejüket azokért, akiket hitben gyermeküknek tartanak, a gyülekezetért, és ez is egy isteni atyai modell. Tehát amikor egy családfő vagy egy gyülekezeti atya bizonyos dolgokról lemond saját kárára, rovására, hogy abból mások előnyt élvezzenek, másoknak előny származzon, semmi más nem tesz, csak az atyát mutatja be. Aki értünk adta, Jézus Krisztust. Aki a legtöbbet adta értünk és tette le értünk. Egy normális apa, egy gyülekezeti atya így gondolkozik. Ez nem mártíromság, nem önfeláldozás, hanem Isten atyai szívéből fakadó megértés, hogyha Krisztusért, Krisztust iratta értem az atya, ő mondott a legdrágábról, akkor az a legkevesebb, ha én őt akarom hitelesen képviselni, azt akarom, hogy Isten kiábrázolódjon bennem akár ebben az atyaságban, akkor ugyanazt kell tennem, amit az atya tett. Nem tehetek kevesebbet, nem tehetek többet, de azt, amit ő megélt, azt, amit ő bemutatott nekem, amit látok az evangéliumokból, látok a ószövetségi írásokból, azt hitelesen meg kell élnem. Tehát teljesen természetes, hogyha egy apa lemond dolgokról a családjáért, többet vállal a családjáért, ez teljesen bibliai dolog, és teljesen természetes. Ez nem az a klasszikus önfeláldozás, hogy most ő legyen a valaki, hanem ez teljesen a szívének a legmélyéből fakad, mert gondoskodik azokról, szereti azokat, akik rá vannak bízva. Ennyire egyszerű a történet. Ahogy Jézus is tette, hogy letette az életét értünk, és az atya elküldte. Aztán fedhetetlen jellem és erkölcs. Ez is ugye szintén az atyaság egyik nagyon fontos jellemzője, hogy ők már az óemberi természetüket elég jól kicsavarták és a keresztre feszítették. Tehát nyilván ők sem tökéletesek, ők sem úgymond bűntelenek, viszont az ő életükben már ezek a nagyon cégéres bűnök, ezek a kisebb, úgymond félremenések, elcsúszások már nagyon-nagyon minimálisak és nagyon-nagyon ritkák. Egy olyan érett és szilárd jellemmel rendelkeznek, egy olyan erkölccsel rendelkeznek a beszédükben, a gondolkodásmódjukban, a viselkedésükben, amikor ránézel és azt mondod, hogy igen, ez egy követésre méltó ember. Ez egy olyan ember, akit érdemes követni, érdemes utána menni, és láttátok Pálnál is, amiket felsoroltam, hogy ő hogyan és milyen jellemmel, gondolkodásmóddal tekintett a korintusiak felé, és nem véletlenül küldi el a nevelt fiát, Timóteust, hogy majd a gyülekezetbe rakjon rendet, mert neki is a szellemi atya volt. Timóteust ő nevelte fel arra a szolgálatra, amelyben nagyon hűségesen és nagyon sikeresen megállt. És végül szellem által vezetett és a szellem gyümölcsei termő. Ez picikét ugye összefüggésben van az előző gondolattal, hogy a szellemi atyáknak az egyik legfontosabb jellemzője, hogy ők Isten szelleme által vezetettek, mint fiak. Nagyon nagy Isten ismerettel rendelkeznek, ahogy mondtam, ez a közösség része a szellemi életüknek. Ha emlékeztek még rá, beszéltem a múltkorról, hogy ide tartozik az ima, az imádat, a dicséret, a szellemi énekek, ha van ajándék, akkor nyelveken szólás, a különböző megvallások, hogy ez a fajta közösség rendkívül intenzív és rendkívül mély. A szellemi atyák azok, akik nagyon-nagyon sok időt töltenek el Isten jelenlétében, keresik az Úrnak az akaratát, az Úrnak az orcáját, hogyha még esetleg valami prófét ajándéka van, akkor ezt ugye még több ideig tudják tenni, és hogy mondtam nekik, ez igazából ez a legfontosabb, ez a céljuk, hogy minél mélyebb Isten ismeretre eljussanak, és gyakorolják ezt a közösséget Istennel, az atyával a mindennapokban. Aztán ugye ott van az intuitív képesség, ide tartozik ugye a kijelentés, a hallás, a látás, a vezetés, a karizmák, a különböző ismeret és a szellemi belátás, ami a mindennapi életnek a vezetéséhez rendkívül fontos, hogy ne az emberi elme, az emberi okoskodás vezesse a hívő embernek az életét, és nem a racionális dolgokról beszélek, ami ugye reggel fel kell kelni, ahhoz nem kell a Szentlélektől engedélyt kérni, mert ha felkelsz, akkor felkelsz, hanem amikor bizonyos dolgokat meg kell tenni az Úrért, vagy szolgálatban vagy, akkor fontos, hogy ezek az intuitív képességek nagy mértékben működjenek. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy-két igét felolvasni, például a 2 Timóteus 2:7-ben azt mondja Pál Timóteusnak: értsd meg, amit mondok, adjon neked az Úr neked belátást mindenekben. Itt az intuíció szó szerepel, hogy minden olyan dologban, amit ott korábban Pál apostol kijelentett, Timóteusnak szüksége volt egy intuitív képességének a felszétására, hogy a szellemében Isten kijelentéseket adjon számára. És amikor elkezdesz szellemben járni, akkor elkezdesz megtapasztalni olyan dolgokat, amiket korábban nem tapasztaltál meg. Hogy sokszor Isten ad egy kijelentést, ad egy vezetést, 10 másodperc múlva az elméd teljesen mást kezd el mondani, vagy máson kezd el gondolkozni. Miért? Az intuitív képességet a Szent Szellem működteti, és ő gyorsabb, mint a gondolataid. És sokkal hamarabb lát és észlel dolgokat, ezért fontos a Szent Szellemre odafigyelni, hogyha valami veszély van, valami probléma van, a Szent Szellem hamarabb fog szólni, mint az elméd és az értelmed, ha működik az intuitív képességet. Ha hallgatsz a Szentlélek hangjára, hogyha hallgatsz Istennek a beszédébe, engeded, hogy működjenek a karizmák a szellemedben, működjenek a kijelentési ajándékok, legyen jó a szellemi látásod. Nem véletlenül mondja ugye Pál, hogy János apostol a lauriciai gyülekezetnek mi volt a problémája? Nem volt látása. Mi kellett hozzá? Szemgyógyító ír, hogy lássanak. Meg voltak szellemileg vakulva, ez a képességük le volt korlátozva a laudícaitnak, és nem vették észre, hogy úgy tartják az istentiszteletet, hogy Jézus kívül van az ajtón. Olyan szellemi vakságban volt részük, hogy az istentisztelet ment a normális menetében, de Jézus kívül volt az ajtón. És nem vették észre. Miért? Mert nem volt szellemi látásuk arra, hogy felmérjék ezt a problémát. És ugye a Róma 3:11-ben olvashatjuk a világiakkal kapcsolatban, nincs, aki megértse, nincs, aki keresse Istent. Ezért nem tudnak megtérni az emberek, mert ahogy mondtam, szellemileg halottak, az intuitív képességeik halottak, és nem tudják megérteni azt, hogy Isten mit szól hozzájuk. Ezért kell az evangéliumot hirdetni, ezért kell evangélizálni, hogy Istennek az igéje bemenjen, és Isten igéje ezt a fajta szellemi sötétséget az újjászületés által fogja majd felszámolni és megsemmisíteni. Ezért kell hirdetni és képviselni az evangéliumot, de ugyanez az intuitív képesség hiánya szűnt meg Izraelben is, Máté 13:13, azért szólok velük példázatokban, mert látva nem látnak, hallva nem hallnak és nem értenek. Izrael miért nem fogadta el a messiást? Az intuitív képességei teljesen vakvágányon voltak, és néhányuk kivételével, a tanítványok meg egy jó pár ember kivételével nem ismerték fel, hogy Jézus a messiás. Az intuitív képesség, ami egyébként egész jól működhetett volna, mégsem működött az ő korukban és az ő idejükben, de amikor valakinél ez jól működik, akkor a Szentlélek szépen elkezdi vezetni az életét, és akár a Biblia tanulmányozásban, akár az imádkozásban, egy csomó dologban a Szentlélek elkezdi vezetni. Csak meg kell tanulni a hangját, felismerni. Emlékeztettek, a János 10-ben Jézus beszél a jó pásztor példázatáról, mit mond az én juhaim, mit csinálnak? Hallják az én hangomat. Tehát ha te Krisztus tanítványa vagy, Krisztus nyájához tartozol, akkor a jó pásztor hangját kell felismerned és megismerned. Ehhez kell az intuitív képesség, hogy meghalld, hogy mi az, amit esetleg az óemberi természetet súg a füledbe, mi az, amit esetleg a világ bombáz feléd, vagy a sátán kísért vele, vagy mi az, amit a jó pásztor mond. De ehhez idő kell, ehhez az kell, hogy leüljél, igét olvassál, imádkozz, megismerd Istennek a természetét, a bibliai kijelentéseket, mert ha nem olvasod az igét, amiből a legtöbb kijelentés származik, akkor onnan fogod megismerni a jó pásztornak a hangját. Nem fogod tudni megismerni, nem tudod összehasonlítani, hogy a pásztor szólt, vagy nem a pásztor szólt. Feljegyeztek egy történetet egy izraeli turisták, hogy amikor az Izrael északi részén voltak, junyájakat tereltek, és ugye az volt a szokás, hogy amikor ilyen 5-6 nyáj is úgy szépen összegyűjt, ugye egy kevés vízlelőhely van Izraelben, és ezért elég bölcsen sáfárkodnak vele, akkor volt, hogy 4-5 nyáj is az itatónál összegyűjt. Összekeveredtek a birkák, ment mindenki jobbra-balra, a pásztorok meg közel beszélgettek. És amikor úgymond vége volt az itatásnak, vagy már kezdtek úgy elhúzódni egy kicsit a vájútól a birkák, akkor a pásztorok közül az egyik kiállt, azt mondta, hogy menach, ez azt mondta, hogy kövess engem. A nyájból egy csapat szépen kivált, és ment szépen a pásztor után. Minden bárány tudta, hogy melyik az a pásztor, akihez tartozik. Egy-két csellengő volt, azt megkérdezték, hogy az most akkor hogy döntik el, vagy mi ez a probléma, azt mondták, hogy csak a betegek nem hallják meg a jó pásztor hangját. Egy-kettő mindig volt, de minden bárány tudta, hogy melyik pásztorhoz tartozik, felismerték a hangját. És egyik ilyen alkalommal az egyik turista nagyot akart alkotni, és egyik pásztornak a ruházatát elkérte. Tehát nem ilyen szűr van ott, mint nálunk, tehát ne ilyen hortobágyi dolgot képzeljetek el, hanem kicsikét ilyen lazább ruházatot, és amikor magára vette, ő is elkiáltotta magát. Szerintetek hány birka ment utána? Egy se. Kiabálhatott az akár, hogy mondhatta héberül, jiddisül, ivritül, mindegy, hogy mit mondott angolul, de semmi nem számított. A birkák ugyanúgy ittak, legeltek tovább, nem foglalkoztak vele. Na ezt kell nekünk is megtanulni, hogy Isten nyájához tartozunk, hogy meghalljuk a jó pásztor hangját. Ez az én pásztorom. És ugye amikor bűnök vannak az életünkben, amikor telve vagyunk egy csomó világi dologgal, azok úgy működnek, mint egy ilyen szűrő. Eltérítik a messiásnak a gondolatát. És sokszor nem értjük, hogy miért vagyunk levertek, miért vagyunk csüggettek, miért vagyunk olyan erőtlenek, enerváltak, nincs kedvünk Bibliát olvasni, nincs kedvünk imádkozni, mert nem vagyunk közösségbe Krisztussal. Valami bejött oda, valami befurakodott. De ha az van előttünk, hogy szeretnénk szellemi atyák vagy anyák lenni, akkor igyekszünk arra, hogy minél több időt töltsünk Isten jelenlétében, Isten igéjét olvasva, feláldozva a Netflixes időt, feláldozva a Facebookos időt, csak azért, hogy még 10 percet az atyám lábánál üljek, hogy valamit szóljon hozzám. Leülök Isten lábához, vagy ahogy Habakuk mondja, odállok a bástyára, és várom, hogy Isten mit szól hozzám. És ezt meg kell várni. Lehet, hogy fél óra, egy óra, két óra, ugye, ahogy mondtam, a karizmák különbözőek. Nekem is sokszor, hogyha esetleg nem ilyen sorozat van, és mondjuk egy igei szolgálatra készülök, van, hogy 2-3 hét is van, míg Isten azt mondja, hogy na most ebből kell prédikálnod. Nem azonnal jön a kijelentés, nem azonnal jön az üzenet, nem azonnal lesz teherré számomra. Valamikor 8-10 gondolat is bejön, és már az Úr kegyelméből azért nagyjából megismerem az Úr hangját, van, hogy ilyen fals üzeneteket kapok, hogy valami másról prédikáljak, mint amiről kellene. De ha nem ismerem az Úrnak a hangját, akkor prédikáltok akármiről. Ha nem az ő üzenete szól innen, akkor teljesen felesleges kiállni. De ismerem a jó pásztor hangját, tudom, hogy merre akar vezetni, merre akar irányítani engemet, akkor teljesen rendben lesz. Nézzétek meg, ott van Elizeus is. Elizeus próféta volt az, nagyon sok dolgot olvashatunk róla. Ő egy nagyon intuitív ember volt. Hihetetlenül mértékben ki volt hegyezve Isten szellemének, Isten munkájára. Láthatjuk ezt, amikor Elizeus szolgált Illésnek, vizet öntött a kezére, és több más dolgot is olvashatunk. Elizeus olyan szinten egyé vált Isten munkájával, és az Isten szellemének a vezetésével, különösen a prófétai ajándéka miatt, hogy amikor valami természet fölötti dolgot kér, hogy például szolgálja szemét, nyissa meg Isten, hogy ugyanúgy lássa mondjuk ott a szíriai hadsereget, mint ahogy ő látja, mi történik? Isten meghallgatja az imáját, és teljes mértékben együttműködik Elézeussal. Szerintetek miért fél a sátán a hittel és Szent Szelleme teljes hívőktől? Mert teljes mértékben együttműködnek Istennel, és rombolják a királyságát. Ezért nem akarja a sátán, hogy szellemileg érett hívő emberek, szellemi atyák legyenek a gyülekezetben, mert azok a legpusztítóbbak az ő királysága számára. Mert azok ellen nincs esélye, mert azok együttműködnek a mennyel. Meghallják a jó pásztor hangját, és nem azt teszik, amit ő mond, amit ő sugal a korszellemen keresztül, a világi befolyáson keresztül, hanem hogyha üldöztetés van, hogyha látványosságá lesz valaki a világnak, hogyha meg kell halni Krisztusért, hogyha képviselni kell őt, akkor ez nem lesz probléma. Ezért kell növekednünk a Krisztusban. És a növekedéssel együtt, ahogy láttátok, itt is nagyon komoly harcok és kihívások vannak, és a korintusi gyülekezet se könnyen született meg. Sok harc, vívódás, küzdelem, pár sok időt, energiát fektet bele a gyülekezetbe, amíg az tényleg elkezd kiformálódni, elkezd átalakulni, és ahogy mondtam a kiskorúság kapcsán, hogy a gyülekezetben ezek a szakadások, a veszekedések, a pártoskodások és a megrekedés, a növekedésben az okozta a legtöbb problémát és konfliktust, pedig úgy, hogy az egyik legjobb tanítómesterük volt ebben az időben. Itt Pál apostol azt mondja, lehet, hogy van ezer tanítómester, de az atyátok én vagyok. Én szültelek benneteket, én hoztalak létre. Itt nem kell megijedni. A Bibliában a születéssel kapcsolatos kifejezés az nem csak az anyaságra vonatkozik, hanem a férfiakra is. És ez most nem genderelmélet, ne ijedjetek meg, hanem a Biblia beszél arról, hogy amikor valaki szellemi módon életet hoz létre, azáltal, hogy valakit Krisztushoz vezet, akkor történik az ő újjá születése. Ezért tekinti például Pál apostol, majd látni fogjuk Timóteusnál is magát, szellemi apának, a Timóteus, vagy Titus, vagy Onézimus például fiúnak, mert szellemi módon történt ez a dolog, de az újjászületésünk is Isten igéje által, Isten beszéde által történik, az is a születésnek egy formája, de semmi köze a női nemhez. Ez csak a földön van, a mennyben, ahogy Jézus is mondja, már nem fognak férjhez menni, házasodni, szaporodni, stb. A mennyben már más lesz, most a földön még egy kicsikét azért másképp kell gondolkozni ezekről a dolgokról. Nézzük meg egy picit Pálnak a szellemi atyaságát. Timóteus szeretném példának hozni, akiről itt is megemlékezik. Két nagyon fontos igeverset találunk ezzel kapcsolatban. Az egyiket a Filippi levélben találjátok meg a második rész 20. és a 21. versében. Ott ezt olvashatjuk. Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, aki igazán szívesen viselni dolgaitokat. Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét. És a 22-et is. Az ő kipróbát voltát pedig ismeritek, hogy miképpen atyával a gyermek együtt szolgált velem az evangélium ügyében. Látjátok, itt is ez van az atya és a fiú kapcsolata, és jól lehet látni azt, hogy nézzétek meg, Timóteus már kezdi egy picikét megütni az atyai szintet is, független attól, hogy Pál apostol az ő atya, mert mit olvasunk, hogy mindenki a maga hasznát keresi, és nem a Krisztus Jézusét. Timóteus viszont mit látunk? Hogy szíve, az ő szívén viseli a ti dolgaitokat. Timóteus a Filippi gyülekezetért kész volt letenni az életét is. Miért? Mert volt egy atyai mintája Pál apostol, akiről tudjuk, ugye, hogy a második misszió úton, az első misszió út végén ugye a galáciai térségben végez misszió munkát a Pizidiai Antiókiában, Lisztra, Ikónum, Derbé, illetve más kisebb településeken, és ebből a körzetből származik Timóteus, akit a második misszió úton a gyülekezet véneinek a javaslatára maga mellé vesz, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag szellemi fiává fogadja őt. Nagyon érdekes, hogy ugye amikor a Timóteushoz itt levelet olvassuk, az sem kizárt, hogy esetleg ilyen félárva fiú volt, mert az anyjának meg a nagyanyának a hitére történik utalás. Egy görög apának volt ugye a fia, de ott is már látjuk ezt, hogy milyen szellemi háttere volt Timóteusnak. Volt egy hívő anyja és egy hívő nagyanyja. De egy szellemi anyák álltak mögötte, akik befektettek a kis Timóteusba, és miután megtért, és nem zsidó, bár lett ugye, hanem messiás hívő zsidó lett, Pál apostol maga mellé veszi, és elindítja azon a szolgálati úton, amelynek láthatjuk például itt a Filippi gyülekezettel kapcsolatos gyümölcsét is, hogy Pál apostol egész élete végéig mentorálta, segítette, támogatta Timóteust, és a következő szakaszban, amikor a végrendeletét írja, ez kb. Krisztus után 62-64 között van, attól függően, hogy melyik kronológiát veszük figyelembe. A 2 Timóteus 3:10-12-ben pedig a következőt olvashatjuk. Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek, Antiókiában, Ikónumban, Lisztrában, milyen üldöztetéseket szenvedtem, de mindezekből megszabadított engem az Úr. De mindazok, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Látjátok, ez volt a tipikus atya-fiú kapcsolat, a bibliai atyaságnak a modellje, hogy Timóteus nem a teológiai 20 négyzetméteres tanterembe tanulta a kereszténységet. Ott volt Pál apostol mellett, és azt olvashatjuk, hogy tanúja voltál ezeknek. Követted az életmódomat, a viselkedésemet, a gondolkodásmódomat. Pál apostol egy nyitott könyv volt Timóteus előtt, és belefektette Timóteusba mindazt, amit ő Istentől megélt, megtapasztalt, és végül Timóteus Efézusnak az első embere lett. És a szellemi atyaságra ugye ez is jellemző volt, hogy Pál apostol nem csak Timóteusban gondolkozott, hanem a Timóteus által felnevelt következő generációban is. A Timóteus levélben olvashatjuk szintén azt a kijelentést, hogy amit tőlem hallottál, azt add tovább másoknak, a következő generációnak. Egy apostoli típusú atya az nem csak egy adott helyi gyülekezetben gondolkozik, hanem generációról generációra próbálja meg az Istentől nyert hitet továbbadni és képviselni. Ne hiányzik ma a nyugati kereszténységből. Ez a folyamat szakadt meg. Ezért tartunk most sok helyen ott, ahol tartunk. És azt is látjuk az igéből, hogy Pál apostol ugye rendszeresen imádkozott Timóteusért, időt szakított rá, belefektette az idejét és az energiáját, de ugyanezt elmondhatjuk Titusról is, Onézimusról is a Filemonhoz írt levélben. Látjuk azt, hogy Pál apostol nagyon sok emberbe ezt az atyai képet átadta, erültette benne, és egy olyan apostoli generáció nevekedett ki utána, ami végül is a kereszténységben egy második, harmadik hullámú apostoli generációt tudott beindítani. Sajnos ugye a második század közepétől komoly törés következett be, erről a korábbi szolgálataimban már beszéltem, amikor a görög filozófiát behozzák a kereszténységbe, és a szellemi típusú hívő életet egy manuális hívő életre cserélik le, és emiatt nagyon sok megtapasztalás kiüresedik az egyházból, és elkezdenek a tradíciók beépülni, mint a Szentléleknek a megfelelői, de majd esetleg erről másképp picikét részletesebben beszélek, de egy normális atya, aki hitben megérett, az úgy gondolkozik, hogy a következő generációknak hogyan tudná átadni mindazt, amit Istentől kapott és tanult, és azt is láthatjuk, hogy ezek a szellemi atyák, ahogy látjuk majd Pálnak és Timóteusnak a kapcsolatából is, hogy odafigyelt arra, milyen szellemajándékai vannak, hogyan szolgálhat a gyülekezetben, hogyan delegálja tovább a feladatot, hogyan tudja majd őt egy következő olyan feladattal megbízni, ami még inkább emelni fogja az ő tekintélyét, ami minél inkább segít neki abban, hogy betöltse az Istentől kapott elhívását, és az atyák nélkül nem megyen. Ha nincs egy ilyen jó atyai modell, egy ilyen megélt krisztusi hithez ragaszkoló és hűséges, Isten szerető, atyai szívű szolgáló, azok a gyülekezetek sajnos megsínlik ennek a hátrányát. És még idézőjelben az sem probléma, ha esetleg a gyülekezetben, mert mondjuk egy frissen plantált gyülekezetről van szó, és nincs még úgymond ilyen nagy létszámú atyai csoport, de arra kell törekedni, abban kell segíteni a hitben vezetőknek, hogy minél több ilyen érett atyák legyenek a gyülekezetben, még akkor is, hogyha, ugye sokan emiatt nem merik ezt megtenni, hogy az elhívásuknál és ajándékuknál fogva még ki túl is fogják szárnyalni, túl is fogják nőni majd az ő atyáikat. Ami teljesen természetes dolog, ezzel semmi probléma nincsen. Ha valakiben a féltékenység és a gőgösségnek a szelleme van, akkor bizony ezzel lehetnek problémák. Hát ha valaki egy kicsit úgy mélyebben bele akar ebbe ásni, akkor Pál és Timóteus kapcsolatát szeretném a figyelmébe ajánlani, hogy nagyon sok olyan pontja van, amiből lehet tanulni. Én csak ezt a két nagyon fontos dolgot emeltem ki, hogy Pál apostol elérhető volt Timóteus számára, egy nagyon komoly ima hátteret biztosított számára, és segítette az ő szellemi növekedését, a szellemi érését, hogy végül majd őt képviselje, vagy őt helyettesítse, vagy úgy járjon el Timóteus, mint ahogy Pál apostol eljárt. És ugye a szöveg összefüggésekből tudjuk, különösen a tesszalonikaiakhoz írt levélben, hogy Pálnak, illetve Pálnak, Szilász és Timóteus is mind apostolok voltak, tehát Szilász és Timóteus is beléptek az apostoli szolgálatba. Nézzünk meg végül négy dolgot az atyaság fókuszával kapcsolatban. Akinek ilyen atyai elhívása van, illetve az atyaságra Isten elkezdte felkészíteni, elkezdte beépíteni az életébe, négy olyan terület van. Lehetne többet is felsorolni, de úgy láttam, hogy ez a négy, amit leginkább a Szentírás kiemel, illetve a leginkább preferál, ami igazából meghatározza egy atyának a gondolkodásmódját, a megértését, a belátását az Istennel kapcsolatos dolgokba. Az első, ugye, amit egy picit már érintettünk az előbb, ez a szellemi utódok, ez a fiak és a leányok. Azért is írtam a leányokat, mert ugye sokszor, akik a hitben érett nőtestvérek, akik ilyen anyák lehetnek, akik majd a következő generáció nőtestvéreit készítik fel arra, hogy hogyan lehetnek Isten igéje szerint való hűséges feleségek, hogyan lehetnek jó anyák, hogyan tudják majd ők is a gyermekeiket nevelni. A Ószövetségben is olvashatunk erről, hogy Debóra azt énekli, hogy felkeltem, mint Izrael anyja. A férfiak nem voltak a helyükön, Debóra előjött, na majd én rendet rakok, és akkor tényleg rendet is rakott, úgyhogy szükség van néha ilyen határozott nőkre is, a női generáció is rendkívül fontos a gyülekezetben, akik nagy mértékben tudják segíteni a fiatal lányoknak és a fiatal asszonyoknak a jövőjét, be tudják nekik mutatni, hogy hogyan kell a férjüket támogatni és segíteni a szolgálatban, a házassági problémák kezelésében is tudnak segíteni, gyermeknevelésben is kiváló tanácsokat tudnak adni, és fontos, hogy ezt a krisztusi bibliai értékrendet tudják továbbadni a következő generációnak, hogy ne ez a külső világi befolyásokkal megterhelt, teljesen istenellenes és démonizált családkép, illetve világkép alakuljon ki bennük. Ez mind, ahogy mondtam, a gyülekezetben az érett nőtestvérek számára, ez idézőjelben egy házi feladat, hogy felkarolják ezeket a fiatal lányokat, különösen azokat, akiknek esetleg nincsen hívő családi háttere, nincsenek ott olyan szülők, nagyszülők, akik hitben már szintén Krisztuséi, az Úréi, akik tudnak majd nekik ebben segíteni. A szellemi utódlás kérdésében az atyák mindig keresik azokat a személyeket, azokat a férfiakat, vagy nőtestvérek a lányokat, akikben látják azt, hogy Isten felismerik azt, hogy ki az, akit Isten rájuk bízott. Ha megnézzétek a Bibliában, Pál apostolnak rengeteg munkatársa volt, volt egy lista, amivel legalább 20 munkatársa van, de körülbelül 3-4 olyan van, akivel ez a nagyon mély, bensőséges atya-fiú kapcsolat kialakult. Akár Onézimus, Titus, ahogy mondtam, Timóteus, nagyon kevés olyan személy van, de amúgy rengeteg munkatársa volt Pálnak, de mégis volt egy 3-4 olyan férfi, akinek az életébe ő sokkal többet fektetett be, mert látta azt, hogy amit ő képvisel, amire őt Isten elhívta, ő bennük látta azt, hogy ők ezt tovább fogják vinni, és tovább tudják vinni azt a látást, azt a gondolkodásmódot, azt, amit ő képviselt. Tehát nem mindenkire van idejük, nyilvánvaló, nem mindenkire van energiájuk, de akit Isten a szívükre helyez, akit Isten eléjük visz, azokban mindazt, amit ők átéltek, megtapasztaltak, hogy mondtam, az Isten ismerettől elkezdve a látásig, hogy hogyan kell imádkozni, hogyan kell az igét olvasni, igét tanulmányozni, hogyan kell az Úrtól vezetést venni, hogyan kell egy szolgálatba beállni, hogyan kell elhordozni a nehézségeket, hogyan kell tűrni a harcokban, hogyan kell a kísértésekkel szemben győzni. Ezt a sok-sok évtizedes dolgot beépítik ezeknek a szellemi utódoknak az életébe, gyakorlatilag reprezentálják magukat a következő generációra, és mindezt azért tudják jól tenni, mert ők maguk is Isten atyai képére vannak formálva. Ezért tudják megtenni. És azért mondtam, ezért jó, hogy a gyülekezetben, ha van egy pár ilyen atya meg anya, mert ők a következő generációnak tovább tudják adni a gyülekezet látását, gondolkodásmódját, az evangelizálásra való készséget és képességet, az ajándékoknak a működését, a különböző szolgálatokat, mert ezeknek a folytonosságát fent kell tartani. Nagyon régen Malakiás próféta kapcsán beszéltem a gyülekezeti életnek a különböző szakaszairól, És amikor egy gyülekezetben ez a folytonosság, ez a növekedés megszűnik azáltal, hogy nincsenek követendő példaképek, nincsenek olyan Istentől elhívott vezetők, akiket tényleg Isten helyezett oda, hanem azért választották meg, mert már az apja is presbiter volt, meg a nagyapja is, meg már az ükanyja is a templom kertjébe kapált, akkor régen probléma van, mert nem tudták már továbbadni azt, amit Isten képviselt és adott abban a gyülekezetben, és ilyenkor van egy gyülekezetnek a lejtmenete, amikor a gyülekezet elkezd kiüresedni, megszűnnek a szellemi szolgálatok, már nem Istentől való felkent igehirdetések vannak, vagy dicsőítések vannak, a szolgálatok gyakorlatilag ilyen formalizmussá süllyednek, megteszem, mert megbíztak, de se tűz nincs benne, se lelkesedés nincs benne, se elhívás, se ajándék nincs benne. Ilyenkor szokott ez probléma lenni, de hogyha az atyaság meg az anyaság jó állapotban van a gyülekezetben, akkor az nem jelent azt, hogy nem lesznek nehézségek, nem lehetnek harcok, de a következő generációnak a szellemi állapota biztosítva van, segítve és támogatva vannak. És ezért nagy kísértés az atyáknál, hogy azt hiszik, hogy ők a zsenik, meg ők a minden, és ilyen kicsit féltékeny módon nem engedik felnőni a következő generációt, maguknak akarják megtartani a pozíciót, a hatalmat, sajnos ilyen is van, ez egy komoly kihívás és kísértése az atyai, az atyai életkornak, ahogy mondtam, az anyagi problémákkal való kihívás és kísértés is lehet ez a probléma, de ahogy mondtam, ez jól működik, akkor egy gyülekezetnek a következő generációja biztosítva van. És ugye a lelkiatyák ugye azért van szükség itt a fiúság kapcsán, mert ezáltal van biztosítva az, hogy hogyan fogják tudni majd delegálni és átadni mindazokat az értékeket, amelyeket Isten beléjük elhelyezett. A János apostol írja a harmadik levelében, hogy ő akkor érezte igazán jól magát, és annak örült, amikor azt látta, hogy a gyermekei igazak, a hitben vannak, jól érzik magukat, és ő boldog volt, a János levelében láthatjuk ezt, amikor látta, hogy a gyülekezetben megvannak a hitben kiskorúak, megvannak a gyermekek, megvannak az ifjak, megvannak az atyák, őt ezt tette boldoggá, hogy látta, és annyi is utalt rá a pásztorunk a múltkori szolgálatban, hogy a kisázsiai misszió ugye Pál apostolnak összeomlik, majd jön János a 70-es években elkezdi szépen felépíteni, és látjuk azt, hogy 10-20 év alatt a efézusi közösség, aztán már a többi közösség, ami ott van, Kolossé, Hierapolis, akkor láthatjuk Laodíceát, majd ugye Magnéziát, Ralésziát is, ezeket a közösségeket szépen látjuk felnövekedni, pontosan azért, mert János apostol elkezdte befektetni az ő életükbe és a szolgálattevőkbe az idejét, és szépen helyreállítja ezeket a közösségeket, és megjelennek bennük a hitben kiskorúak, megjelennek az ifjak, megjelennek már az atyák is, pontosan azért, mert János apostol tudta, hogy ez rendkívül fontos, hogy nehogy még egyszer bekövetkezzen esetleg az, ami a Pál szolgálata során bekövetkezett, és azt is el lehet mondani, hogy János apostolnak ez a szolgálata, ez valami egyháztörténeti szemmel is rendkívüli volt, hiszen ez a generáció volt az, ami őt fogja majd követni, ami igazából a kereszténységnek a biblikus látását évszázadokra meghatározta. Ugye jön majd a nyugati kereszténység, különösen az alexandriai iskola, ami behozza a teológiai liberalizmust és egy csomó tévelgés az egyházba, aztán jön majd a nyugati egyháznak a különböző kultuszai, amik szintén félreviszik a kereszténységet, viszont a kis-ázsiai térség, különösen a szíriai Antiókia, az, ami majd igazából ezt a fajta apostoli hitet és ortodoxiát nagyon sokáig fenntartja majd a kereszténységbe, és nem véletlen, hogy János apostolnak, ahogy mondtam, az a szolgálata rendkívüli volt, és ahogy mondtam, ő generációkra előre látta, hogy mennyire fontos lesz az, hogy ezt a térséget ő valamilyen szinten, amennyire nyilvánvalóan Isten vezeti, segíteni fogja. És ezek ugye az apostoli atyasság, illetve az atyaság és a fiúság kapcsolatában benne van ugye a bátorításnak a szolgálata. Látjuk, hogy milyen sok harccal és nehézséggel járt nem csak az első században a kereszténység, hanem a mai korban is. Igaz, hogy mi még most jelenleg békességben és biztonságban élhetünk bizonyos szempontból, de azért már Nyugat-Európában, de a föld bizonyos térségeiben látjuk, hogy milyen sok szenvedésen mennek keresztül a testvéreink, akikért imádkozni is kell, és ezek az atyák, ezek folyamatosan bátorították a gyermekeiket, a fiaikat is, Timóteust is, ha kellett, rendre intette, hogy nem kéne itt a csüggedés szellemével, meg a félelem szellemével foglalkozni, mert Isten a erő, a józanság, a szeretet szellemét adta. Hát lehet látni ezt a fajta bátorítást, akkor itt van a lelki gondozásnak a képessége. Átadják azt a millió mély bölcsességet, tapasztalatot, amit az elmúlt időszakban tanultak, tapasztaltak Istenről. Tehát fontos, hogy a gyülekezetben kialakuljon ez a fajta kapcsolat. És hogy mondtam, az atyáknál nem az jelent, hogy mindenki a gyülekezetben atya lesz, vagy mindenkinek lesz egy ilyen atyai kapcsolata, de a férfiaknak, és ahogy mondtam, a nőtestvérnek is törekedni kell arra, amennyire lehetséges, hogy ezt a fajta atyai állapotot elérjük. De mondtam, hogy ha valakinek ilyen defektes háttérből érkezik a szülői dolgok miatt, akkor Istennek segíteni kell abban, hogy ez valamilyen módon helyreálljon. A következő a képviselet vagy a tekintély. Ez azt jelenti, hogy az atyák olyanok, hogy Isten, mint egy jó sáfár, a mennyei atya, a földi atyáknak az életébe az ő természetét, az ő tulajdonságát, az ő gondolkodásmódját és értékrendjét belehelyezi. És az atyák ezt képviselik. Tehát a szellemi atyák egy gyülekezetben, egy közösségnek az életében ezt a fajta atyai tekintét képviselik és hirdetik, ezt hordozzák. Hát amikor egy atyával beszélgetsz, akkor is ő mond két mondatot, annak azért súlya van. XY testvéret nem biztos, hogy elfogadod, de ha a másik, akit úgy ismersz, mint tekintét, illetve atyát, akkor attól el fogod fogadni. Mert még a súlya is más lesz annak a két szónak, mint amit ő mond. Ezt jelenti ez a szellemi tekintély. És ezt kell megtanulni egy közösségben és egy gyülekezetben, hogy amikor ilyen atyai tekintélyek vannak egy közösségben, azoknak a védelme alatt lenni, azoknak a tekintélye alatt lenni. Az elmúlt szolgálatában pásztornak szintén volt erről is szó, mert meg lehet ezt is hallgatni, hogy ez egy rendkívüli védelmet és egy rendkívüli befedezettséget ad az embereknek. Nézzétek meg, hogy Jézus, mikor kiűzi a tanítványok, vagy kiűzi a kufárokat a templomból, azt miért teszi? Mert az atyának a tekintélye alatt volt. Timóteus hogy szolgált? Pál apostolnak a tekintélye alatt. Elizeus Illésnek a tekintélye alatt szolgált. Józsué Mózesnek a tekintélye alatt szolgált. A hitben atyáknak a tekintélye alatt szolgálni egy hihetetlen védelmet és egy biztonságot ad. Mert tudod, hogy segít, ha probléma van, hozzáfordulhatsz, és megóv azoktól a butaságoktól, meg rossz döntésektől, ha beszélsz vele, hogy nehogy elkövessél olyan hibákat, amit esetleg ő hasonló időszakában az életében korábban elkövetett. Ne ezt jelent ez a tekintély és a képviselet, hogy ők Istent képviselik, az atyát mutatják be, és ezeknek a védelme és a tekintély alatt lenni, az egyik legnagyobb biztonságot jelenti. És balga az az ember, és a bibliai szóval ostoba az az ember, aki kimegy ez alól a védőernyő alól, és azt mondja, hogy majd én jobban tudom, nekem nem mondja már meg, hát ő csak 60 éve hisz az Úrban, én meg most két napja tértem meg, és a fél Bibliát ismerem, nehogy már ne ő beszéljen itt nekem, meg különben is én jobban mozgok, mint ő. Amikor ilyenfajta felfúvalkodottság van, és tekintélyellenesség van, az mindennél jobban megmutatja egy ember szívének az állapotát. Ez nem jelenti azt, hogy egyet is fogsz vele érteni, ha mond valamit, vagy tanácsol. Nem biztos, hogy el tudod fogadni. De hogyha hallgatsz rá, és bemész a tekintélye alá, akkor hidd el, hogy sokkal több áldást tudsz nyerni, mint hogyha önfejűleg mész és megteszel bizonyos dolgokat. És amikor valaki ezt nem tudja megtenni, az már jelzi a értékrendjét és azt a szűrőt, hogy ott komoly problémák vannak. Tehát fontos, hogy egy atyák, akik a gyülekezetben vannak, azok a képviselet, illetve a tekintély és a tisztelettel kapcsolatban legyenek. Ezt a kettőt egy kicsikét összemixeltem, mert nagyon összefügg a kettő. Tehát a képviselet igazából az, hogy ahogy az atyát képviselik, a mennyei atyát, a földi atyák, a tekintély és a tisztelet pedig az ebből fakadó befedezettséget és a védelmet tudja hozni. És legvégül az örökségről szeretnék beszélni. Ez szintén egy nagyon fontos dolog, hogy az atyák mindig örökségben gondolkoznak. A mai világban azt látjuk, hogy sok magát szellemi atyának vagy különböző vezetőnek nevező ember a gyülekezetnek az erőforrásait, a javait és a jövőit feléli. Saját maga hasznára, kívánságára, a gyülekezet kárára éli le a szolgáló életét. Ilyen karrierbaptisták vannak, meg mindenféle ilyen személy van, akik különböző egyházi kiváltságokat akarnak maguknak szerezni, és gyakorlatilag a következő generációnak a jövőjét teszik tönkre, a következő generációnak az életét pusztítják el, sokszor azáltal, hogy behozzák az istentelen dolgokat a gyülekezetbe, megengednek olyan bibliaellenes dolgokat, amelyeket a Szentírás ugye nem támogat. Ezek mind azok, hogy a saját maguk hasznára éljenek le egy hívő életet. Ez nem a bibliai látás szerinti örökség, de ugyanilyen felelőtlenek azok az apák is, vagy szülők is, akik például a gyülekezetben nem engedik a gyermekeiket. Emlékeztek rá, hogy Jézus mit mond arra, aki eltiltja a gyermekeket az Úrtól. Jobb, ha malomkövet kötnek a nyokába, ez nem szellemi örökség. Szellemi örökség az, amikor a gyermekeket engedik az Úrhoz jönni, engedik Krisztushoz jönni, és nem a tekintélyellenességet, nem a lázadást, nem az Isten népével szembenállást örökítik a gyermekeikre, hanem a hitet, a reménységet, egy jövőképet. Ez a biblikus örökség, és látjuk a Bibliában, hogy a hitben atyák átadják örökségül a hitüket, átadják a látásukat, következő generációba gondolkoznak, harmadik generációba gondolkoznak, nem azt nézik, hogy az ő nevük fennmarad-e vagy sem, vagy hogy hány könyvet írtak, vagy hányszor szerepeltek valamilyen sikerlistán, hanem hogy mit tudnak a következő generáció életébe befektetni. Spurgeon több mint 100 évvel ezelőtt élt. A prédikációira mind a mai napon több százan, több ezren térnek meg azáltal, hogy olvasnak. Hihetetlen milyen szellemi örökséget hagyott. Ő pontosan azért is jegyeztette fel a prédikációit, hogy minél többen meg tudjanak térni általa. Mert volt egy látása, akart hagyni valamit a utódokra, a következő generációra, és azt lehet látni, hogy ahol nincs, nem volt meg ez az atyai örökség, ott a tönkrement, szétzilált gyülekezetek, széthullott közösségek vannak. Ha megnézitek például, ahogy mondtam, ez az efézusi térség, ahol János apostol szolgál, itt a Krisztus utáni második században volt egy híres egyházatja, Antiókiai Ignác. Antiókiai Ignácot ugye a gyüldözés során elfogják, viszik Rómába kivégzésre, és úrközben ír 7 levelet. Egyet egy személynek, azt hiszem Polikártnak, a többit pedig a környező gyülekezetnek, a Magnéziába, Efézusba, a Tralészieknek, a Szárdisziaknak, és ebben a levelekben bátorítja a gyülekezetet, felkészíti őket az előtte lévő szenvedésre, felkészíti őket arra, hogy mi fog majd rájuk várni, hogy esetleg őt kivégzik, és következik majd egy következő generációs üldözés. Ők ilyen szellemi örökséget hagytak. És az ő hitük, az ő kitartásuk, az ő jövőképük meghatározta, ahogy mondtam, a kereszténységnek a következő évszázadait. Mert egy nagyon jó örökséget hagytak. És nekünk is így kell gondolkozni, hogy 50-100 év múlva mi az, amire még emlékezni fognak, amit örökségül hagytunk, a látásunkat, a hitünket, a reménységünket, a bizonyságtételeinket. Ezek mind meg fogják határozni a következő generációtnak az életét, hogy mennyire jó volt, amikor XY prédikált, mert Isten szava szólt. De jöttek a következő generáció is, ők is ugyanezt a hitet prédikálták, ugyanezt a reménységet szólták, ugyanezzel a látással rendelkeztek, ugyanúgy bátorítottak bennünket az Istenbe való hitre, a nyomorúság idején való megmaradásra. Ezek mind-mind olyan szellemi örökségek, amelyeket érdemes átadni egy következő generációnak, és felkészíteni őket, ahogy mondtam, minden nehézséggel és minden problémával szemben. És ne a romlottságot, ne az üllöttséget, ne az istentelenséget, ne a világi szokásokat, a világi attitűdöt képviseljük és adjuk tovább a következő generációnak, hanem amit megharcoltunk, amin átmentünk, amire Isten bátorított, felkészített bennünket, azokat kell továbbadnunk a következő generációnak. Legyen ez egy ilyen örökség, hogy ebbe gondolkodjunk, és akár apaként, akár szellemi atyaként legyen egy látásunk, legyen egy víziónk a következő generációra. Én, ahogy szoktam mondani, mindig figyelem, hogy a következő generáció vezetőit és igehirdetőit keresem szigorúan, hogy kik lesznek, de már lehet gondolkozni a harmadik generációban, akik már az ő szavukra fognak megtérni, ahogy Jézus is mondta, Jézus is imádkozta ugye, a álmában, ugye a főpapimában, a János 17-ben, most már még nem akarok aludni, csak már az álomszóhoz eszembe volt, egy másik történet, és fontos, hogy így gondolkozzunk, hogy legyen egy látásunk, legyen egy víziónk arra a szellemi örökségről, amit át tudunk adni. Látjuk, hogy Ábrahámnak az életében is, hogy amikor Isten megáldja őt, elhívja őt, mit mond neki, sok nép, atyává tesznek, generációk atya leszel, és látjuk, hogy ez a hittel kapcsolatban hogy teljesedett be. Mózes is azt látjuk, hogy nem az előtte lévő szenvedésre nézett, hanem a Krisztus gyalázatára tekintett, több száz évre, több ezer évre előre tekintenek ezek a hitben atyák. Miért? Mert van szellemi belátásuk, van ilyen képességük, és egy jó apa is nem csak a gyermekéért imádkozik, hanem már az unokáért is imádkozik. És viccesen akarnám mondani, lehet, hogy az első szava az unokámnak anya vagy apa lesz, de a második nem biztos, hogy magyar lesz. Majd kicsikét foglalkozunk vele, úgyhogy azt majd meglátjuk. De fontos, hogy így kell gondolkozni, hogy a következő generációban mi az, amit be tudunk fektetni, mi az, amit át tudunk nekik adni. És én kívánom azt számotokra, hogy az Úr végezzel bennetek is, bennem is, hogy váljunk jó szellemi atyákká és anyákká. Ha többen vagyunk, az nem baj. Csak ne legyen, olyan ne legyen, hogy ne legyen. Inkább legyünk többen, inkább legyen egy anyai kör, meg egy atyai kör, de olyan, hogy a következő generáció életét ne tudjuk felkészíteni, az Úr kegyelméből próbáljuk meg elkerülni. Amen.